Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében arról beszélgettünk, hogy azon túl, hogy lehetőséget ad turisztikával foglalkozó fiatalok kreativitásának megmutatására, még mi a célja a check-in kampánynak. Előtte azt tudjuk meg, hogy mi a feladata a Pannonhalmi Főapátság új turisztikai vezetőjének. Fél óra múlva pedig a napokban Gundel díjjal kitüntetett Macsinka János, az Egri Macok vezetője lesz a vendégem. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra történései az elmúlt napokból. Milyen lehetőségeket biztosítanak az ország egyes részei az ott élőknek? Nos, erre a kérdésre kereste a választ élhetőségi vizsgálatában a Takarékindex, a Magyar Bank Holdinghoz tartozó Takarék Jelzálog Bank elemzése az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége mentén, írt a közleményében a Magyar Bank Holding NRT. A legélhetőbb járások Budapest által vezetett listáján újonnan bekerült az első 10-be Mórahalom, Érd, Kisbér és Pécsvárad környéke, a megyeszékhelyek ugyancsak a főváros által vezetett élhetőségi rangsorába pedig nagyot lépett előre Debrecen. Összességében Budapest és az ország nyugati része kedvezőbb lehetőséget kínál az oktatás, a kultúra, a vásárlás és a munkaerőpiac tekintetében, Kelet-Magyarországon viszont könnyebb lakáshoz jutni. A legélhetőbb járások listáján a következőképpen alakult a sorrend. Első Budapest, aztán Pilisvörösvár és környéke, Veszprém és környéke, Debrecen és környéke, a Bólyi járás, a Mórahalmi járás, Érd, Kisbér, Pécsvárad és Tata és környéke. A szakértők összeállították a megyeszékhelyek egymáshoz képesti élhetőségi rangsorát is, amelyet ezúttal is a főváros vezet. A Budapestet követő városok lemaradása itt is viszonylag jelentős a pontszámokat tekintve. Veszprém 78,9 ponttal lett a második, Győr 68,9 ponttal a harmadik. A 60,4 ponttal negyedik helyezett Debrecen tavaly még a 12. volt a listán. Az első 10-ben szerepel még Székesfehérvár, Szekszárd, Pécs, Szombathely, Zalaegerszeg és Kaposvár. A sor végén pedig Kecskemét, Salgótarján és Békés Csaba található, Budapesthez képest kevesebb, mint fele annyi, 42, 41, valamint 39 ponttal. Íme néhány további tanulságos kutatási eredmény. A részmutatókat tekintve az oktatásban Budapest, Veszprém és környéke és a győri járás áll az élen, de bekerült az első 10-ben 4 új járás is, az orosházi, a debreceni, a kiskunhalasi és a kapuvári. Az egészségügy tekintetében is a főváros vezet Gyula és Pécs előtt, de bekerült az élmezőnybe például a sellyei járás is. A kultúra vonatkozásában is budapesti az első hely, megelőzve a debreceni és az egri járást. A legbiztonságosabbnak azonban Pilisvörösvár, Mórahalom, illetve Szarvas és környéke bizonyult, a főváros ebben a kategóriában néhány helyet előre lépve csak a 162. A vásárlási lehetőségek Budapesten a legjobbak, a Dunakeszi és az Érdi járás előtt, a munkaerőpiaci helyzet viszont a Budakeszi, a Dunakeszi és a Pilisvörösvári járásban a legkedvezőbb, a főváros a 6. Az ingatlanok Csenger, Putnok, valamint Jánoshalma és környékén a legmegfizethetőbbek, a legdrágább a Balaton és vidéke, valamint a főváros és környéke. A legalacsonyabb élhetőségi pontszámok jó részt Észak-Kelet Magyarország járásait jellemzik. Tájföld eltörölte a járványügyi beutazási korlátozásokat, adta hírül a turizmus.com. Tájföldön október 1-től sem oltási igazolványt, sem negatív tesztet nem kérnek az országba utazóktól. Bangkok közben azt tervezi, hogy késő estig meghosszabbítja egyes látványosságok nyitvatartását. További könnyítésként Tájföld azt tervezi, írja a Süddeutsche.de a DPA híre alapján, hogy annak, aki megfertőződik a vírussal, de csak enyhe tünetei vannak, nem kell karanténba mennie, elegendő, ha maszkot visel és betartja a távolságtartási szabályokat. A turizmus élénkítését szolgálná a bankok kormányzójának az a terve is, hogy a város több nevezetessége naplemente után is késő estig nyitva tartana. Eddig a város templomait 18 órakor bezárták, ahogy a legtöbb múzeum is csak délutánig volt látogatható. A késő nyitvatartásnak több előnye is van az indoklás szerint, este kellemesebb a hőmérséklet a látogatásokhoz, valamint a forgalom is alábbhagy, emiatt könnyebb lenne elérni a nevezetességeket. Jó hír a Maldív-szigetekre és a Kuvaitba utazóknak, ugyanis ideindít járatokat a Wizz Air. A Wizz Air Abu Dhabi, az Egyesült Arab Emírségek nemzeti ultradiszkont légitársasága októbertől két új Abu Dhabiból induló útvonalat jelentett be, mostantól az utazni vágyók számára elérhető a Maldív-szigetek idilli paradicsoma, valamint Kuvait is a légitársasággal. A Wizz Air októbertől heti 4 alkalommal indít járatot Abu Dhabi és a Maldív-szigetek fő nemzetközi repülőtere Malé között. Az indiai óceánon található szigetvilág páratlan nyaralási célpont, amely fehér homokos strandokkal, látványos naplementékkel és vadon élő állatokkal teli színes zátonyokkal büszkélkedhet. Az egész évben trópusi időjárás, valamint a festői paradicsomi tájak valódi kikapcsolódást nyújtanak távol a mindennapi élettől. A Perzselyből északnyugati részén fekvő Kuvaidba naponta indulnak majd járatok Abu Dhabiból, ahol az utazók találkozhatnak az eredeti arab hagyományokkal, és megismerhetik a város egyedülálló történelmét. Az új útvonalakkal együtt a Wizz Air Abu Dhabi összesen 34 célállomásra repül Abu Dhabi 5 órás repülési időn belüli körzetében. Ugyancsak a turizmus.com számolt be arról, hogy sarkvidéki kalandra várják a jelentkezőket. Ugyanis ismét meghirdeti egyedülálló sarkvidéki túráját a Fjällräven. A hatnapos expedíció során a résztvevők kutyaszánon fedezhetik fel az északi sark érintetlen vidékét, a szabad ég alatt felállított sátraikban birkózhatnak meg az éjszakai fagyokkal, és elsajátíthatják a sarkvidéki túlélés fortéjait. Annak érdekében, hogy az amatőr túrázók is felfedezhessék az északi sark mesés tájait, a svéd outdoor márka elindította a Fjällräven Polárt, amelynek keretében a világ különböző régióiból kiválasztott résztvevők szakértői segítséggel járhatják be a bolygó egyik legizgalmasabb túraútvonalát. A Fjällräven Polár útvonal a Lappföldtől a norvég fjordokig vezet 200 kilométerrel a sarkkör felett. A pályázóknak a jelentkezési időszakban különböző kihívásokat kell teljesíteniük, képes vagy videós formában beszámolva motivációikról, félelmeik legyőzéséről és fenntartható életmódjukról. A jelentkezők közül idén novemberben a Fjällräven által felkért jury választja ki azt a 20 szerencsés nyertest, akik jövő tavasszal csatlakozhatnak az expedícióhoz. A résztvevők egy átfogó képzést követően 6 nap alatt tökéletesítik túlélési képességeiket a Zord vadonban, kutyaszánnal járják be a varázslatos tájat, és 5 éjszakát töltenek sátrukban a szabad ég alatt, sőt, a szánhúzó kutyák gondozása az utazás során teljes egészében a túrázók felelőssége lesz. A szervezők minden eszközt és szaktudást biztosítanak ahhoz, hogy a vállalkozó kedvűek átéljék életük legizgalmasabb élményét, és felfedezzék a Föld egyik utolsó érintetlen természeti tájegységét. Bárki jelentkezhet a 300 km hosszú sarkvidéki túrára. Az érdeklődők október 24-én 16 órától élőben nézhetik meg a Fjällräven Polár bejelentését a www.polar.fjallraven.com oldalon, ahol kiderülnek a jelentkezés pontos feltételei és a megújult 300 km hosszú túraútvonal részletei is. Egy friss kutatás alapján az ár a legfontosabb, a fenntarthatóság nem számít. Ad mindenről hírt a Termék Mix magazin. Ár, íz, egészségesség. Egy friss hazai kutatás szerint ezek a legfontosabb szempontok, amelyek meghatározzák a hazai fogyasztók élelmiszervásárlásait, miközben sem a hazai eredet, sem pedig a fenntarthatóság nem számít lényegesnek. Ez utóbbi azért is meglepő lehet, mert a megkérdezettek többsége tisztában van azzal, hogy a globális felmelegedésért felelős üvegházhatású gázok között jelentős szerepe van a szarvasmarha tenyésztéshez, tejiparhoz köthető metán kibocsátásnak, márpedig ezt tudatos élelmiszerfogyasztással viszonylag egyszerűen lehetne mérsékelni. Ennek tudatosítására most új edukációs kampány is indul. Országos reprezentatív kutatásban vizsgálta a Ráma, hogy a hazai fogyasztók milyen tudással rendelkeznek a globális felmelegedésben kulcsszerepet játszó üvegházhatású gázok és a mindennapi étrend kapcsolatáról. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy ez a tudás miként befolyásolja az egyes étrend típusok megítélését és azt, hogy milyen élelmiszereket preferálnak a megkérdezettek. A kutatás során egyebek között rákérdeztek arra is, hogy a hétköznapi élelmiszerek vásárlása során milyen tényezők – íz, hagyományok, ár, származási hely, fenntarthatóság, egészségesség – szóval ezek befolyásolják inkább a választást, e szempontok fontosságát pedig egy 9 fokos skálán kellett megjelölni. E téren egyértelműen az ár nyert. 10-ből 6 válaszadónál a 3 legfontosabb szempont között szerepelt úgy, hogy a felük a legelső helyre rangsorolta ezt az aspektust. A második helyen az íz végzett, a harmadikon pedig az, hogy az adott élelmiszer mennyire számít egészséges választásnak. Mindezzel szemben sem a hagyományok, sem a származási hely nem számít lényegesnek, továbbá a hazai eredet sem életbe vágóan fontos. A kutatás eredményei egy érdekes ellentmondásra is rá világítottak. A fenntarthatósági szempontok szintén nem befolyásolják érdemben a vásárlási döntéseket, holott a megkérdezettek fele értett egyet azzal az állítással, amely szerint a növényi alapú táplálkozás kisebb környezetterheléssel jár, mint az állati eredetű élelmiszereken alapuló étrend. A környezetterhelés tekintetében a 20 év alattiak, az 50 év felettiek és a diplomások számítanak a leginkább tájékozottnak, körükben 10-ből 6-an vannak tisztában a növényi alapú étrend kisebb környezeti lábnyomával. Szintén érdekes ellentmondás, hogy bár 10-ből 4-en egészségesebbnek tartják a növényi alapú táplálkozást, mégis a megkérdezettek fele vélte úgy, hogy az állati eredetű élelmiszereken alapuló étrend illeszkedik jobban az emberi szervezet igényeihez, ráadásul minden negyedik megkérdezett szerint megfizethetőbb is. Tájékozottnak bizonyultak a fogyasztók az üvegházhatású gázok kapcsán is. 10-ből 9 válaszadó tudja, hogy bizonyos gázokat azért neveznek üvegházhatásúnak, mert a légkörbe kerülve jelentős mértékben befolyásolják a föld hőmérsékletét, a megkérdezettek kétharmada ráadásul azzal is tisztában van, hogy a széndioxid mellett a metán is üvegházhatású gáznak számít. Azt is jól tudta 10-ből 7 válaszadó, hogy globálisan az állattenyésztéshez jóval nagyobb metán kibocsátás kapcsolódik, mint a növénytermesztéshez. Szintén sokan tudták, hogy az emberi eredetű metán kibocsátást elsősorban az olaj és a gáziparhoz, illetve jelentős mértékben az állattenyésztéshez kapcsolódik. A válaszadók kétharmada igazán jól tájékozott, hiszen ennyien voltak tisztában azzal, hogy az állattenyésztéshez kapcsolódó metánkibocsátásért főleg a szarvasmarha tenyésztés a felelős. Abban, hogy a téren mi számít a metán fő forrásának, már mutatkozott némi zavar, hiszen míg 10-ből 6-an jól tudták, hogy alapvetően az állatok kérődzése, emésztése során keletkező metán jelenti a problémát, ugyanennyien vélekedtek úgy, helytelenül, hogy a metán alapvetően a trágya bomlásakor keletkezik. De nem. Mivel a metán kibocsátásban a szarvasmarha tenyésztésnek, így a tejiparnak is számottevő szerepe van, megfontolandó, hogy a hétköznapi étkezési szokásaink átalakításával is csökkentsük környezeti lábnyomunkat. A Ráma ezért úgy döntött, hogy kampányt indít az élelmiszerfogyasztáshoz köthető metán kibocsátással kapcsolatos fogyasztói tudatosság növelése érdekében. Ennek részeként egy elsőre talán meghökkentő installációt, egy lufit fújó szarvasmarhát helyeznek ki a budapesti Erzsébet téren található akváriumhoz, ami egy gomb megnyomásával megmutatja, átlagosan mennyi metánt termelnek ezek a haszonállatok az emésztésük során. Az interaktív szobor szeptember 26-ától az Újbudai Allé bevásárlóközpontban lesz elérhető és kipróbálható. Eldőlt a Nudli tésztakantin sorsa, Molnár Márk, a Kostes csoport executive séfje, ázsiai bistró és bár koncepciót álmodott a helyére, adta hírről Dining Guide. A másfél éve nyitott Nudli étterem a korábbi hírekkel ellentétben nem csupán nyári szünetre ment, hanem teljes koncepcióváltást valósítanak meg a helyén. A Kostes Izakaya néven újranyitó bistróval és bárral hamarosan az október 6-a utca 8-es szám alatt ismerkedhet meg a nagyközönség. A Kostes csoport vezetői megerősítették a hírt, hogy a Jókuti András gasztroblogger nevéhez és elgondolásához köthető közös vállalkozásuk a Nudli tésztakantin végleg bezár. A 2020. decemberében Budapest belvárosában nyitott tészta étterem a házias magyar tészta félék felemelését tűzte ki célul. A nudli a túrós csuszától a bárányos rakott tésztán át a mákos krumpli nudliig írta le az évet, de úgy tűnik, a pozitív szakmai visszajelzések ellenére az önkiszolgáló tésztabár koncepcióval nem sikerült elegendő vendéget becsalogatni a belvárosi turistanegyedben. Ezért a többségi tulajdonos Gerendai Károly úgy döntött, hogy a további veszteségek elkerülése érdekében teljesen átalakítják a belvárosi üzlethelyiséget. A Kostes Group szakmai vezetője, a külföldről 20 év után hazatért Molnár Márk, a hazai gasztroszakma igazi nehéz súlyúja. Amellett, hogy a Michelin csillagos Kostes Downtown élén executive chef, a nyári szezonban az irányítás alá tartozott a Kostes Beach Club és a szintén a Lupatónál található rendezvényház, valamint a Kostes Szigliget vendéglátása is. A világot bejárt szakember több kontinens számos konyhai stílusának megismerése után hosszabb időre végül Ázsiában telepedett le, és ott is alapított családot. Az ázsiai, azon belül a vietnámi és a japán konyha iránt a legnagyobb rajongással viseltet, jól lehet, több kontinensen élt és dolgozott. Az ázsiai konyha és éttermi kultúra iránti rajongását nem sokára tehát Budapesten is kiélheti, hiszen elsősorban az ő elképzelései fognak testet ölteni Budapest legújabb izakajájában. Minden eddiginél zöldebb megoldást talált egy svájci cég a kávéfőzésre, amellyel a kapszulás kávékat lehet kiváltani, adta hírül a Roadster magazin. A Coffee Bee névre hallgató innováció tulajdonképpen előre pörkölt és őrölt kávé, amelyet golyó formájúra tömörítenek, és egy a kapszulás kávéfőzőre hasonlító gépben oldanak fel. A Coffee Bee ráadásul úgy ad alternatívát a hulladéktermeléssel járó kapszulás kávékra, hogy azok ízvilágát gyakorlatilag reprodukálja. A kávégolyókat egy ultravékony lebomló külső réteg tartja össze, a gömböket pedig egy speciális kávéfőzőbe kell adagolni. A golyók két méretben készülnek, így 40, illetve 110 milliliter kávéfőzésére alkalmasak. A Coffee Bee alternatív kapszulái már megvásárolhatók Svájcban és Franciaországban, 2023-ban pedig Németországban is be akarnak mutatkozni. Az elmúlt évtizedben köszöntött be a kapszulás kávék aranykora, egyes statisztikák szerint világszerte percenként körülbelül 39 ezer kapszulát állítanak elő. Ezek alumínium és műanyag borításának lebomlása azonban 500 évig is tarthat, így egyre több márka fejlesztett ki újrahasznosítható alternatívát. Sajnos azonban ezek többsége ugyanúgy a kukában végzi, mivel az újrahasznosítási lehetőségek nem állnak könnyen rendelkezésre. Fogyasztóknak a kapszulákat össze kell gyűjteniük, és vissza kell juttatniuk a gyártónak, vagy gondoskodniuk kell azok átvételéről. Most muzsikálunk, aztán jönnek a hírek. Utána pedig a napokban Gundel Károly díjjal kitüntetett Macsinka János lesz a vendégem, aki az EGRI Macok vezetője. Tartsanak velünk!